Folytatjuk a beszélgetést a Muhi csata és a tatárjárás kutatásáról. A beszélgetőtársam továbbra is Laszlovszky József régész történész, a Közép-Európai Egyetem tanára. A Muhi csata az csak egy epizódja, még hogyha egy nagyon véres epizódja is a tatárjárásként ismert esemény sorozatnak, és ezzel kapcsolatban különösen Bács-Kiskun megyében az elmúlt években nagyon komoly eredmények születtek, hogy a helyi lakosság hogyan próbált megvédekezni, persze sikertelenül a tatárok ellen.
Igen, ez valóban az elmúlt, azt mondhatjuk, hogy egy évtized régészeti kutatásának az igazi eredménye. Ugyan korábban Csengelén már előkörült egy olyan árokrendszer egy templom körül, amiről már korábban én is, meg mások is felvetettük, hogy ez valami védelmi szereppel bírhatott. De az elmúlt néhány évben kerültek felszínre, részben már ásatás nyomán is, de nagyon sok esetben légifotó, űrfelvét, geofizikai kutatás eredményeként olyan helyszínek, ahol azt lehet látni, hogy a templomokat, a falusi templomokat nagyon rövid idő alatt árkokkal és sáncokkal vették körül, és védekeztek a helyi lakosok. Ezt a jelenséget Rogériustól ismerjük, aki a korszakban élő szemtanú volt, és leírt hasonló eseményeket, de hogy ebből hány ilyen helyszín volt, ezek az ország melyik terület voltak, milyen kiterjedésűek voltak, egyáltalán mennyire számolhatunk tömegesen ilyen helyszínekkel, erről Rogelius nem írt. Viszont az újabb régészeti vizsgálatok azt mutatják, hogy különösen az Alföld bizonyos régióiban tucat számra találkozunk ilyen jelenségekkel.
De jó, hogy említette Rogeriusnak a nevét, tulajdonképpen az ő síralmas éneke a kedvenc középkori olvasmányom. Ugye ő egy olyan beszámolót írt a tatároknak a pusztításáról, aminek ő is az elszenvedője volt, ami a mai kor pártatlansági igényeivel szemben is megállja a helyét, és ő ír azért rettenetes dolgokról, például arról, hogy a tatároknál is kegyetlenebbek voltak azok a magyarok, akik átálltak a tatárok oldalára. Ezzel gondolom régészetileg nem igazán lehet foglalkozni.
Ezzel így konkrétan nem lehet, de nagyon sok minden lehet foglalkozni, hiszen az a régóta próbál szembenézni a történeti kutatás, hogy hogyan lehet ezt a síralmas éneket értelmezni. Ez egy műfaj tulajdonképpen, amely nyilvánvalóan a pusztulásra és a borzalmakra teszi a hangsúlyt, és ezért sokszor fölmerült az, hogy vajon nem olyanokat is állít ez a szöveg, ami valójában nem történt meg, csak a borzalom felnagyítása miatt került bele ebbe a szövegbe. És ezeknek az új régészeti kutatásoknak az egyik döbbenetes eredménye, hogy azt kell mondanunk, hogy amiket ezek kapcsán leírt Rogerius, azok igazak. Tehát ahogy bugaci ásatásokon előkerültek a lemészárolt gyerekeknek a maradványai, ahogy Szang határában előkerültek olyan régészeti lelőhelyek, ahol ennek a borzasztó pusztításnak, gyilkolásnak a maradványait látjuk, egészen odáig, ami a legabszurdabbnak tűnő dolog volt, ez pedig az emberevés. Ugye, amikor Rogeriusnál az szerepel, hogy olyan éhínség következett be, hogy az emberek emberi maradványokat ettek, ez nagyon sok esetben úgy került interpretálásra magyarázata, hogy ez a borzalmak felnagyítása, erre nincsen bizonyíték, van bizonyíték. Olyan emberi maradványok kerültek elő, amelyekről azt lehet látni, hogy a húst lefejtették a csontról. Itt nem az emberevő tatárokra kell gondolni, ebben a vonatkozásban megint csak Rogeriusra támaszkodhatunk, az a borzasztó éhínség, ami bekövetkezett az események után, az vezetett el ezekhez.
Ugye egy másik kortárs, hanem is szemtanú, Szvalatói Tamás azt írja, hogy a tatárjárást követő éhínségbe többen haltak meg, mint magában a tatárjárásban.
Igen, ez így van, és Szvalatói Tamás ugyan ennek nem volt szemtanúja, de hát ő azért közvetlenül érintkezett azokkal, akik az események résztvevői voltak, hiszen a dalmáciai területre menekültek el, és ezektől értesült ezekről az eseményekről, és ebben az értelmezésben nagyon fontos az, hogy erre megint mondhatnánk azt, hogy hát ez egy ilyen túlzó értelmezés, de amikor azt olvassuk, egy egészen más területről, egy olyan területről, amire szintén a mongol birodalom hódítása a jellemző, ahol azt írja le egy korabeli szerző, hogy mindenhol, ahol a mongolok háborút viselnek, ott éhínség következik be, akkor elgondolkozik az ember, hogy Spalató is valószínűleg azt írta le, amiről biztos információja volt.
A napokban jelent meg egy tatárjárásról szóló kötet az ön szerkesztésében. Ez egy ismeretterjesztő mű, és azt gondolom, hogy az ismeretterjesztésre ugyancsak szükség van, hiszen az interneten egyre másra olyan kommenteket is olvasok, miszerint a tatárok azok a testvéreink voltak, nem is akartak semmi rosszat, és valójában a nyugat akart ártani nekünk.
Hát igen, erről a könyvben külön is írunk egy fejezetet, vagy egy részt. Ugye ez egy olyan mű, ez a könyv, amely egy riportsorozat eredményeként született, pontosabban az volt a kiinduló pontja, a 24.hu internetes oldal megkeresett bennünket, Nagy Balást, aki ennek a kutatási projektnek volt az egyik vezetője, és számos sok kollégát, néprajzost, régészt, orientalistát, hogy egy-egy témáról készítsenek egy riportot a tatárjárás kapcsán, a már említett kutatási projekt nyomán. És hát ebből a riportsorozatból, aminek nagyon nagy látogatottsága volt az interneten, éppen a siker alapján úgy döntöttünk, hogy egy kötetet csinálunk. Persze ez nem a riportok leírása, ez egy megszerkesztett munka, amit Nagy Balázssal együtt szerkesztettünk, és Bihari Dániel újságíró írta ezeket a szövegeket, ahogy mondtam, sok-sok kutató szakértő részvételével, és ebben ezek az elemek is szerepelnek, mert nagyon sok félreértés van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor az is cél volt, hogy bekerüljenek a legújabb tudományos eredmények ebbe a vizsgálódásba.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy jövőre lesz a Mohácsi csata 500. évfordulója, de hát ugye 16 év múlva pedig a Muhi csatának a 800. évfordulója lesz. A tudomány meddig tud addig eljutni? Mondjuk a csatatér konkrétabb meghatározásában?
Ezt nagyon nehéz megjósolni, egyrészt ez attól is függ, hogy mennyi időt és energiát tudunk fordítani egy ilyen kutatásra, de én azt is hozzátenném, hogy éppen ez a mostani vizsgálat bizonyította be azt, hogy még olyan dolgokra is van esélyünk, hogy megtaláljunk, amire nem nagyon számítunk, és ez elsősorban a módszerek, a vizsgálati eszközök döbbenetes fejlődésével függ össze. Tehát az, hogy itt mondjuk egy ilyen 15 éves időtávlatban hány új technológia jelent meg és vált, azt lehet mondani, hogy hétköznapi eszközévé a kutatástak, mondjuk a LIDAR, ami nélkül az emlegetett folyó mozgásokról sokkal kevesebbet lehetne mondani. A geofizikai vizsgálati módszerek, avagy, és hogy említsek itt egy nagyon fontos szempontot, az elmúlt 10 évben, ami bekövetkezett Magyarországon a közösségi régészetben, az egy igazi, mondanám azt, hogy paradigmaváltás, egy igazi kutatási átalakulás. Az, hogy rengeteg ember a szabad idejében, fémkeresővel vagy annélkül, különböző régészeti közösségi programokban, például a Muhi csata területén múzeumi kollégák, régészek irányításával dolgozik, az egy olyan előrelépés a kutatásban, amire eddig nem volt példa. Ha erre lehet a továbbiakban is építeni, akkor van esély, hogy nagyon komoly új eredmények lesznek.
Ön egyébként mit tart legfontosabbnak a tatárjárás kutatása kapcsán? Magának a csatatérnek a kutatását, vagy az egyéb kérdéseket? Ugye egy rendkívül sokszínű és tudományosan is sokszínű problémakörről van szó.
Én azt gondolom, hogy itt a nagy képben is gondolkodni kell. Nem véletlen, hogy az, amit hagyományosan csatatér kutatásnak neveztek, azt ma már inkább konfliktus régészetnek nevezzük. Tehát még egy csata esetében is a felvonulási utak, a menekülési utak, a természetes háttér, a különböző csapategységeknek a tartózkodási helye még nem is a csatában, hanem azt megelőzően vagy az után, az ugyanúgy része ennek. Nem lehet megérteni a magyar tatárjárást a Muhi csata nélkül, hiszen az egy alapvető fordulópont, és ugyanakkor a Muhi csatát sem lehet megérteni az egész tatárjárás, és hozzátenném, a mongol birodalom eurázsiai hódítása nélkül.
A Muhi csata és a tatárjárás kutatásáról Laszlovszky József régész történésszel, a Közép-Európai Egyetem tanárával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivert hallották. Viszont hallásra!